1 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Operagálát rendeznek Gyöngyösön október 4-én. Második tanévét kezdte meg a Tokaj Hegyalja Egyetem által indított Pataknet hálózat. Idén is sikerrel zárult a petkalózok küldetése a Bodrog folyón. Az állatok világnapját a Miskolci állatkertben is megtartják. Ezek műsorunk témái, most következzenek a részletek. Immár 9. alkalommal október 4-én ismét megrendezik az operagálát Gyöngyösön a Zene világnapjának alkalmából, amelyen számos neves művész is fellép. A részletekről Miller Lajos Kossuth díjas operaénekest, az operagála művészeti vezetőjét hallják.
Megkerestek, hogy hát ezek az eddig is rendezett vidéki kisvárosokba, falukba megrendezett koncertet nem lehetne egy Gyöngyösön is megvalósítani. Itt is voltunk természetesen abban az időben, emlékeim szerint a nagy templomba fönt egy Kodály esttel kezdtük ezt az egész dolgot, annak idején, de hát az még jóval előtte volt ennek az ötletnek és produkciónak. Úgyhogy immár 9. alkalommal kerül sor erre a rendezvényre, itt Gyöngyösön, hát a Gyöngyös baráti körnek a segítségével is, természetesen az önkormányzat segítségével jelenleg is, és hát meg kell említenem természetesen a Magyar Művészeti Akadémiát, ami hát tetemes összeggel segíti ezt. A többi része már a dolognak egyszerű, mert hát azokat a régi kollégákat és neves énekeseket is kvalitásos énekeseket tudtam mindig megnyerni erre a koncertre, akik boldogan jöttek. Aztán persze ehhez kellett nekem egy zenekar is, és hát Szabó Sipos Máté segítségével ez az egri szimfonikusok most már idestopa tényleg 9. alkalommal jönnek ezt a műsort megrendezni. Úgyhogy ez nagy szerencse számomra. Az embernek ugye mindig kell gondolkodnia azon, hogy ugyanazt a dolgot ne ismételje. Itt a probléma csupán ebben van, és most is a jelenlegi koncertre is ugye egy nagyon-nagyon jó ötlet támad véletlenül, hogy meghívjuk, talán mondhatom a világ egyik legnagyobb és legjobb zongora művészét, Balázs Jánost erre a koncertre. Természetesen az első részben maradunk az operánál, de hogy aztán a következő évek mit hoznak, azt még mindig nem tudom. Lényeg az, hogy ebben az évben a szabadság és szerelem jegyében történik az első részben az opera énekeseknek a produkciója. Hát olyanok jönnek le, Kálmándi Mihály, Ádám Zsuzsa, akkor Nagy Gabiék az énekkarukkal jelenleg, akkor a Kocka Tamás, amelyik most már nem egyszer lépett itt föl, és hát helybeli lakos, végeredményben Ágilab is innen származik. És a Bartos Barnát említeném meg, mert bemutatkozott már egy alkalommal, hogy nekünk akkor annak idején volt egy olasz estünk itt, és azon is énekelt, úgyhogy én nagyon nagyra tartom. Őt is a többivel együtt, tehát most nem akarom külön-külön az érdemeiket itt csillogtatni, mert majd annak idején a Acél András, aki az egész műsort le fogja konferálni, hát ez már az ő dolgozott, és az ő feladata lesz. Úgyhogy nagy druk. Éppen ma reggel beszéltem Balázs Jánossal, és nagy örömömre, mert olyan elfoglalt, hogy nagyon-nagyon ritkán lehet megtalálni őt, és hát boldogan fog jönni. És szeretettel várjuk mindegyik szólistánkat.
Második tanévét kezdte meg a Tokaj Hegyalja Egyetem által indított Pataknet hálózat. A tehetséggondozást célként kitűzött kezdeményezéshez számos alap- és középfokú oktatási intézmény csatlakozott, amelyeknek pályázati formában támogatásokat ad a Sárospataki Egyetem. Koleszár Krisztián tudósítónk összeállítását hallják.
Immár második évét kezdi meg a Pataknet hálózat, melyet a Sárospataki Tokaj Hegyalja Egyetem hívott életre. Cél a közösségépítés, kapcsolati háló kiépítése és természetesen a tehetséggondozás. Közösségi programok, versenyek, szakmai előadások és képzések, valamint egy pályázható támogatás, amit a program keretében nyújtani tud a felsőoktatási intézmény a kapcsolódó intézményeknek, mondta el dr. Kéri Szabolcs rektor.
A Pataknet kezdeményezés lényege az volt, hogy egy picit az egyetemnek az elefántcsontornyát leépítsük, illetve megnyissuk azokat az ajtókat, amelyek sokszor a középiskolások számára, akár a tanárok, akár a diákok számára zárva vannak. A program lényeg az, hogy hálózat alakuljon ki, ahol a középiskolák, általános iskolák is együttműködnek, illetve betekintést nyerhetnek az egyetem működésébe a gyakorlat szintjén is. Az egyetem bármely programja nyitott és ingyenes a Pataknetben résztvevők számára. Ezen túl a színházi előadás sorozat, ami nagyon népszerű volt, ifjúsági színházról van szó, ez ismét megrendezésre kerül, a sportnapok, művészeti nap, és hát várjuk a diákokat azokra az eseményekre, és a saját hallgatóink rendeznek, ami egy kivételes lehetőség.
Dr. Setényi János, oktatáskutató, a program kidolgozója. A tanév elején meghirdetett találkozó alkalmával értékelte a program első évét, valamint az újonnan csatlakozó intézmények számára összefoglalta a program célját.
Elsősorban a tehetséggondozás, a másodsorban az iskolák, a Pataknetben résztvevő iskolák együttműködése, és harmadsorban pedig valamiféle hátránykompenzáció és felzárkóztatás. Vannak az első évnek is pozitív tapasztalatai. A középiskolákból magas pontszámmal elkötelezett, motivált fiatalokat kapott már az egyetem.
Dr. Setényi János kiemelte, nagy segítség a pályázati lehetőség és anyagi támogatás, amely a program keretében elnyerhető, melyet akár versenyekre vagy tanulmányi kirándulásokra is felhasználhatnak az intézmények. Eddig 600 ezer forint támogatást osztottak ki 20 intézmény számára.
Versenyeket szoktak ebből szervezni, tanulmányi kirándulásokat, ez nagyon fontos, kulturális programokat, egyéni mentorálást és mindenféle pályaorientációs tevékenységeket. Például elmennek egy borászatba, egy vállalkozáshoz, egy közigazgatási helyre, és megmutatják a gyerekeknek, hogy ezek milyen munkakörök. Nem köti meg az egyetem a kezüket, tehát a pályaorientációban nem kell szorosan az egyetem szakkínálatához illeszkedni.
Idén sikerrel zárult a PET kalózok küldetése a Bodrog folyón. Most Olaszliszka és Bodrog keresztúr között gyűjtötték a vízi hulladékokat. A versenyként működő programba több helyi csapat is nevezett. Gyalai Korpos Miklós főszervezőt hallják.
6 csapat vett részt a versenyen, ebből 2 csapat helyből jött, Olaszliszkáról, Bordog-Olasziból, Tolcsváról. Ennek mi mindig örülünk, mert ez azt jelenti, hogy helyben van érdeklődés arra, amit csinálunk. Ezen kívül is a helyi önkormányzatok mindig nagy vendégszeretettel várnak minket, és támogatnak minket, amit ezúton is szeretnénk nekik megköszönni. Annak ellenére, hogy a vizen töltött 3,5 napból másfél nap esett az eső, a csapatok kitettek magukért, nem zavart őket az időjárás. Sárban, esőben mindenhogy mentek és gyűjtötték a PET palackokat az ártérből. Nem csak ez a versenyünk van itt a Bodrogon, hanem minden évben rendszeresen fölismérik a hulladék helyzetet télen egy monitoring keretében. Hát sajnos a Bodrog még mindig az egyik legszennyezettebb folyók egyike. Úgy látjuk, hogy még Ukrajnából a Latorca meg az Unk folyón keresztül jön az utánpótlás. Ugyanakkor sajnos szlovák meg magyar teliratos dobozokat meg palackokat is találunk az ártérbe, tehát kisebb mértékben innen is kerül bele hulladék. Van még mit összeszedni, de aminek nagyon örülünk, én mindig azt mondom, hogy amit mi csinálunk, ilyen hulladék mennyiségben csak a jéghegy csúcsa, aminek mi nagyon örülünk, hogy sikerült a helyieket megszólítani, és itt a Bodrog mentén nagyon aktív a folyómentő iskola programunk. Ez azt jelenti, hogy egy iskola folyómentő iskolába tud válni, és örökbe tud fogadni egy partszakat. Például Sárospatakon meg Bodrog iskolában is van örökbefogadott partszakat, azaz az iskolások tartják rendben azt a partszakat, ők takarítják, és így sikerül egy kicsit ezt a folyó-ember kapcsolatot is újraépíteni, mert ha már ott vannak a folyónál, látják, hogy nem csak szemetet lehet szedni, hanem pihenni is, hajózni is lehet. Úgyhogy mi próbáljuk azt, hogy ne csak ez a 4 nap legyen, mikor itt bárki szemetet szed a Bodrogon, hanem hogy ez egy állandó tevékenység lesz, amíg ez a szemétáradat meg nem szűnik nyilván, mert az lenne az elsődleges cél.
Rozgonyi István, Bodrog keresztúr polgármestere tevékenyen kapcsolódott a hulladékgyűjtő akcióhoz. Mint elmondta, kedveli a vízisportokat és szeretné, ha a térségbe érkező turistákat és helyieket egy tiszta folyó fogadná.
Nem áll tőlem távol a vízisportoknak ugye a szeretete, és az pedig, hogy a vízisportoknak a szeretete össze van kötve egy környezetvédelemmel, ami most az éven Olasztiszkától Bodrog keresztúrig tartott, hogy Olasztiszka volt a kiinduló állomása a PET-kupának, és Bodrog keresztúra úgymond a cél és az eredmény hirdetés. Ez úgy gondolom, hogy egy hihetetlen nagy dolog, hogy az ország minden szegmenséből, önkormányzatok támogatásával, hozzáadásával, mindenféle támogatás, önkéntesek, mind anyagi, ki mit tud hozzátenni ahhoz, hogy ez a PET-kupa sikeresen működjön. Ez úgymond nagyon-nagyon nagyszerű dolog, hisz az a szemétmennyiség, ami található a Bodrog folyón, és évről évre, hál' Istennek azért küzdünk ezek ellen. Úgy gondolom, alapvető dolog az, hogy mikor ide jönnek a turisták kajakkal, kenúval száppozni, akkor egy tiszta, élhető folyót kapjanak, ami a mi legnagyobb szeretető folyónk, az pedig a Bodrog.
Az Állatok Világnapját minden évben október 4-én ünnepeljük, Assisi Szent Ferenc az állatok védőszentjének emlékére. Ezen a napon világszerte az állatok és az emberek közötti különleges kapcsolatot, valamint az állatvédelem és a felelős gondoskodás fontosságát helyezik a középpontba. A jeles napról a Miskolci Állatkertben idén is megemlékeznek, ahol számos programmal várják már péntektől a gyerekeket. A részletekről Darvas Katalin, zoopedagógus adott tájékoztatást.
Szeptember végén, október elején számos programmal várjuk akár az óvodásokat, a kisiskolásokat és a középiskolásokat is. Ugye ilyenkor tartjuk az állatvédelmi témahetet, amihez mi is minden évben csatlakozunk, úgyhogy a felelős állattartásról, ha szeretnének a gyerekek egy izgalmas, érdekes előadást meghallgatni, akkor nálunk a helyük, illetve csatlakoztunk a világ legnagyobb tanórája programhoz is, melynek idén a velünk élő állatok a témája, úgyhogy ebben a témakörben is várjuk a gyerekeket, valamint október 3-án pénteken tartjuk a második Zoománia vetélkedőt, ami tavaly is nagyon nagy siker volt, és idén is rengeteg csapat nevezett rá, úgyhogy nagyon sok gyereket várunk pénteken az állatkertbe. Ugye az állatvédelmi témahét kapcsán elsősorban arról van szó a foglalkozásokon, hogy hogyan válasszunk magunknak házi kedvencet, belefér-e egyáltalán az életünkbe egy házi kedvenc? Hogyha kiválasztottuk az életünkhöz passzoló társállatot, akkor neki milyen szükségletei vannak, hogyan tudunk megfelelően gondoskodni róla, hogy minél jobban érezze magát ez a velünk élő állat, és minél tovább hűséges társunk legyen. Úgyhogy ezen az előadáson elsősorban ezt tudhatják meg a gyerekek, hogy tényleg kinek milyen házi állat passzol, nekik mik az igényeik, hogy aztán nehogy koborállatként vagy menhelyen kössenek ki ezek a szegény állatok, illetve a világ legnagyobb tanóráján ugye a velünk élő állatok a témakör, ami nagyon hasonló az állatvédelmi témahéthez, úgyhogy ott a környezetünkben élő állatokról, akár a vadállatokról, társállatokról beszélünk a gyerekekkel, hogy mik azok az állatok, akikkel a városban is találkozhatnak, ugye a városokban is egyre több vadállat fordul elő. A Zoománia vetélkedőn pedig ugye elsősorban az állatkert és a Kárpát-medence állataival ismerkednek majd meg a gyerekek. Itt az állatkertben szerencsés helyzetben vagyunk, mert többnyire állatokat is mutatunk nekik, és szerencsére ez még nagyon érdekli a gyerekeket, úgyhogy itt azért próbáljuk lekötni a figyelmüket mindig valami kis feladattal, tehát nem csak leülnek és végighallgatják az én mondandómat, hanem ha olyan a téma, akkor és olyan állatokat nézünk meg, akkor akár meg is simogathatják az állatokat, vagy közösen etetünk állatokat, vagy olyan interaktív feladatok vannak, amiben a gyerekek is részt vehetnek, úgyhogy próbáljuk, hogy ne csak egy helybe ülhessenek, hanem valamiféle kis aktivitást is csinálhassanak, így azért könnyebb a figyelmüket lekötni. Még lehet jelentkezni, ugye október 3-án a világ legnagyobb tanórájára, mert nem tudunk sajnos csoportokat fogadni, ugye akkor tartjuk a vetélkedőnket, de még a héten akár, hogyha beleférnek így a napi beosztásba a csoportok, akkor még lehet jelentkezni, illetve az állatvédelmi témahét az egészen október 13-áig tart, úgyhogy oda továbbra is várjuk még a csoportoknak a jelentkezését. Tehát, hogyha valaki szeretné az osztályát, vagy akár csak az osztályának egy részét kihozni egy ilyen foglalkozásra, akkor előzetesen e-mailben kell jelentkezni, ugye a szabad helyek függvényében tudjuk fogadni a csoportokat mindig a foglalkozásainkra.
Regionális híreink végén az időjárásról. Pénteken a Dunántúl legnagyobb részén és az északi középhegységben túlnyomóan napos, fátyolfelhős idő valószínű. Az Alföldön azonban erősebben felhős lesz az ég, ott csak kevés napsütés valószínű. Csapadék az ország döntő részén nem lesz, de a keleti határ mentén gyenge eső előfordulhat. Az északi északkeleti szél szinte országszerte élénk, nagy területen erős lesz, sőt északkeleten viharos közeli széllökések is lehetnek. Pénteken a hőmérséklet 10 és 15 fok között várható. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. október 2-án.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Faápolási munkálatokat végeznek Gyöngyös több pontján. Számos lehetőséget jelentenek a közvetlen Európai Uniós támogatások a cégek, önkormányzatok, civil szervezetek számára. Ezek a mai adás témái, következzenek a részletek. Faápolási munkálatokat végeznek Gyöngyös több pontján. A közösségi fórumokon viszont többen is aggódtak, hogy miért kellett ilyen mértékben visszavágni a közterületi fákat. A szakemberek szerint azonban ezek a beavatkozások nem barbár csonkítások, hanem a fák egészségét és a lakosság biztonságát szolgáló szükséges munkák. Arról, hogy mi a meccések célja, Urbán Imre erdőmérnököt és erdészeti szakirányítót tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Ön nem vezényli a munkát, hanem a várossal együttműködve szakvéleményt formál. Jól gondolom ebből a szakirányítóból, hogy igen. Az ön feladata ez?
Igen, igen, természetesen.
És ugye most ilyenkor, amikor egy ilyen csapat elkezdi ezt a munkát, hallottuk, hogy aggódnak a városlakók, hogy ez olyan csúnya is, esztétikailag is, miért van erre szükség? Azért erről beszéljünk, hogy igenis szükség van rá, miért?
Hát azt tudni kell, hogy a környezetünk az egy ökológiai rendszer, és ebben beletartoznak az emberek, az ember környezetében a különböző élőlények, többek között a fák is, és ezek a fák bizony az idő előre haladtával változnak, korosodnak, esetleg megbetegednek, és hát nyilván ezeknek az a célja, és lehet, hogy a környezetünket szebbé tegyék, de ugyanakkor biztonságban is legyünk ezektől a különböző környezeti tényezőktől.
Ja, ilyenkor mindig döntés születik. Tehát eldöntik, hogyha körbenéznek, akár legyen platánfa, gesztenyefa, ami belülről korhat, csorolhat, nem, hogy mi alapján döntik el, amikor a szakemberek hozzányúlnak, és elkezdenek mondjuk ilyen fákat ágazni, hogy mely fák azok, amelyekre gondolni kell, hogy biztonsága érdekében jobb lenne hozzányúlni.
Igen, tehát először is gondolom valamilyen probléma érkezik a lakosságtól, hogy hozzá kell nyúlni, vagy a városnak azon szakemberei, akik ezt a közterületeknek a fenntartását végzik, jelzik, hogy valamit tenni kellene. Ebben az esetben a közterületek karbantartása, mint hatósági feladat az jegyzői, és így a zöld felületek kezelésébe szakértőt is bevonhat a problémák feltárása és erdöntésére, és többek között erdőmérnök is lehet egy ilyen szakértő. Így most kerültem én ebbe a képbe.
Ebbe a pozícióba.
Így van. amikor valamilyen problémát fel kell tárni, akkor legelső dolog a szemrevételezés. És a szemrevételezés alapján adok én egy szakvéleményt.
Mit lehet egyébként látni? Mik a legáltalánosabb dolgok, amikor azt mondja egy szakember, hogy már pedig ezt az ágat le kell vágni?
Hát nyilván először megnézzük a koronát, a fáknak a koronáját, annak a egészségi állapotát, és nagyon ilyen esetekben nagyon egyértelmű, hogy valamelyik koronarész el van száradva. Erről már feltételezhető, hogy esetleg az időjárás változásával esetleg itt problémát okozhat, és a környezetében akár kárt is tehet. Ez a lehulló ágcsonk.
Számos lehetőséget jelentenek a közvetlen Európai Uniós támogatások a cégek, önkormányzatok, civil szervezetek számára, derült ki a Magyar Fejlesztés Ösztönző Iroda Egerben tartott tájékoztató rendezvényén. Wagner Ákos polgármester ennek kapcsán úgy fogalmazott, rendkívül fontosak ezek a források, mert sok esetben a költségvetés egyensúlyához is segítséget adhatnak.
Egernek alapvetően működési problémája van, tehát a bejövő éves bevételek azok nem felezik teljes egészében azokat a kiadásokat, ami a napi működések el. Úgy szoktuk fogalmazni, hogy bizonyos városi igények, jogos városi igényeket, hiszen a város nem tud kielégíteni jelen pillanatban, hiszen az adóbevételek és az érkező normatív, költségvetési normatív támogatások nem elegendőek. Fejlesztési forrásokat könnyebben tudunk hozni a városba, legyen az akár hitel, akár pedig beruházás jellegű támogatások, azokat projektmenedzsment képességünket felállítottuk, és ezeket tudjuk most már kezelni. Ez a mai nap arról szólt, hogy megpróbálunk olyan forrásszerzést, forrás irányban kutakodni közvetlen EU-s források tekintetében, ami a napi működéshez kapcsolódóan jelenthet olyan többletbevételt akár az intézményeinknek, akár a cégeinknek, akár magának az önkormányzatainknak, ami egyelőre nincs hozzá felezett. Gondolok itt például a testvérvárosi kapcsolatba, egy jó pályázat keretében föl tudnánk élénkíteni a testvérvárosi kapcsolatokat, és hogyha ezeket tudjuk működtetni, akkor ezeket az EU-s forrásokat, ami közvetlen EU-s források, ezeket a nemzetközi kapcsolatokon keresztül az intézményeinknek és a cégeinknek egy-egy témába ide tudjuk hozni.
Mennyire áll rendelkezésre szakembergárda az önkormányzatnál, hogy ezeket a pályázati kérdéseket tudják intézni?
Alapvetően tavaly októberben felállítottuk a projektmenedzsment képességünket, visszaállítottuk a városnak, létrehoztuk az EGRI Fejlesztési Ügynökség Kft-t, 5 fő munkaerővel dolgozik, és a top 20-os pályázatok tekintetében már bebizonyították, hogy kiváló munkát végeznek, hiszen egy szűk határidővel, egy gyors, hatékony munkavégzéssel 2025 márciusában beadták az összes pályázatot, amit most már sikerrel meg is nyertünk mindegyiket, hogy a megvalósítási szakaszban léptünk, ott megvan az a szakembergárda, akire tudunk alapozni, ha pedig ilyen forrásokat próbálunk idehozni, akkor pedig a szükséges bővíteni fogjuk a szakembergárdát.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, 10 éve született Ferenc pápa Laudato Si enciklikája. Az évfordulón reményt ébreszteni a klímaigazságosságért címmel nemzetközi konferenciát tartanak Castel Gandolfóban október 1-e és 3-a között. A nyitónapon 14. Leó pápa is felszólalt. Az eseményre több mint 400 vallási vezető, klímaszakértő érkezik a civil társadalom és különböző intézmények képviselőivel a világ minden tájáról. 14. Leó pápa rózsafüzér imádságra hív a békéért októberben. Mint fogalmazott, kedves testvéreim, októbert az egyházban különösen is a rózsafüzérnek szenteljük. Ezért arra biztatok mindenkit, hogy naponta imádkozza a rózsafüzért a békéért, egyénileg, családban és közösségben. Továbbá kérem mindazokat, akik a Vatikánban teljesítenek szolgálatot, hogy ezt az imát naponta este 7 órakor a Szent Péter Bazilikában végezzék. Október 11-én szombat este 6 órakor pedig együtt fogjuk imádkozni a Szent Péter téren a Máriás lelkiségű hívők jubileumának virrasztásán, megemlékezve a II. Vatikáni zsinat megnyitásának évfordulójáról is. 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért idén Rózsafüzér királynője emléknapján. Írja a magyarkurier.hu. A szükséget szenvedő egyházpápai jogú nemzetközi segélyszervezet minden évben októberben arra hívja a gyermekeket az egész világon, hogy közösen imádkozzák a rózsafüzért, az egységért és a világ békéjéért. Idén október 7-én 20. alkalommal rendezik meg az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért kezdeményezést. A szervezők kérik azokat, akik részt szeretnének venni, hogy regisztrálják magukat a világesemény honlapján, így nyomon tudják követni, hol fognak elhangzani a gyermekek imái, illetve hányan csatlakoznak a kezdeményezéshez. Az imádsághoz egyének, családok, közösségek is csatlakozhatnak. Ezen kívül a weboldalról több hasznos segédanyag is letölthető különböző nyelveken, van, ami magyarul is. Anton Lesser, a szükséget szenvedő egyház tagja, a pápai alapítvány egyházi munkatársa elmondta. A mostani 2025-ös szent év fényében, amelynek mottója a remény zarándokai, a gyermekek imádsága látható jele lesz annak, hogy az egyház úton van, együtt bizalommal és azzal a reménnyel, hogy Isten működik a világban. A rózsafüzért imádkozó gyermekek a remény kis zarándokai. Máriával és Jézussal együtt járják be a keresztény hit központi titkait, és reményt visznek családjaikba, országaikba és korunkba. A kampány ötlete 2005-ben született Venezuela fővárosában, Caracasban. Miközben egy gyermekekből és fiatalokból álló csoport imádkozta a rózsafüzért egy kegyhelyen, az ott lévők közül néhányan mélyen megtapasztalták Szűz Mária jelenlétét. Azonnal Piú atya ígérete jutott eszükbe. Ha 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért, a világ megváltozik. A szeretet eszközeivel le tudjuk győzni a sötétséget. Szent Mihály búcsút tartottak az Egri Bazilikában szeptember 28-án, Szent Mihály Arkangyal ünnepének vigíliáján. A szertartás kezdetén Ternyák Csaba egriesek köszöntötte Palánki Ferenc Debrecen nyíregyházi megyés püspököt, aki 5 éven át az Egri Főegyház megye segédpüspökeként szolgált, s kifejezte jó kívánságait püspöki kinevezésének 10. évfordulóján, majd felkérte a liturgia vezetésére. Meghatottan emlékszem mindig Egerre, a bazilikában, ahol 15 éve nyerhettem el a püspökké szentelés kegyelmét, mondta Palánki Ferenc, s hozzátette. A kegyelem forrásához mindig érdemes visszatérni, hogy megerősödjünk küldetésünkben, hivatásunkban, s ezt a kegyelem forrásától, Istentől kaphatjuk. Szent beszédében Szent János evangéliumára utalva felidézte Nátánael történetét, aki megkérdezte Jézust, honnan ismersz engem? Honnan ismer bennünket az Isten? S kérdés, hogy mi hogyan ismerjük meg őt, aki ismer bennünket és nem ítél el. S azért küldte el Szent Fiát, hogy megkeresse és megmentse mindazt, ami elveszett. Isten ismer bennünket, de meghagyja szabad döntésünket, szabad akaratunkat. De miért fontos, hogy mi megismerjük egyre inkább Istent? Tette fel a kérdést Palánki püspök, rámutatott. Azért fontos, hogy egyre inkább tudjunk hasonlítani őre, és hasonlítani arra a valakire, akinek ő szánt bennünket. Úgy fogalmazott, szokás mondani, hogy az embernek 3 képe van. Az egyik, ahogy magát ismeri, a másik, ahogyan mutatja magát, a harmadik pedig, ahogyan Isten látja őt. S akkor van meg a harmónia, amikor mindez egybeesik. Isten kegyelemmel teljesnek akar látni bennünket, ahogy megnyitja a szívünk ajtaját az ő kegyelme előtt és befogadjuk tanítását, s akarja, hogy úgy tudjunk szeretni, ahogy tőle tanultunk. Azért fontos, hogyan ismerjük, ismerhetjük meg az Istent a legteljesebb módon, mert ettől függ, milyen lesz hitünk, elköteleződésünk, hogyan tudjuk teljesíteni küldetésünket. Mert minden ember küldött, Isten küldötte, s mint angyalok jól szervezett seregnek kell lennünk, s nem úgy kell harcolnunk az evilági eszközökkel, ahogy a mai ember teszi, hanem Szent Mihály példájára. Szent Mihály összegyűjtötte seregét és a gonosz erőket legyőzte. Győzelmet aratott, nekünk is így kell győzelmet aratnunk a rossz fölött. Isten minket is így akar megszervezni. A szeretet eszközeivel le tudjuk győzni a sötétséget, a bűnt, a gyűlöletet. Egyre jobban meg kell ismernünk Istent, az élet, a szeretet, a reménység forrását. Ez a mai ünnep is segítsen bennünket, hogy egyre inkább növekedjünk az ő ismeretében és szeretetében, és segítse, hogy egyre inkább segítsünk egymásnak jól szervezett seregként a szeretet győzelmét kivívni. Zárta tanítását a püspök. A szentmise körmenettel zárult. A Remény Zarándokai mottóval október 4-ére találkozóra hívja és várja Ternyák Csaba egri érsek, az egri főegyházmegye minisztráns fiataljait az egri bazilikába. A főpásztori szentmise és az ebéd után találkozási lehetőség lesz Fábián testvérrel, Vervita szerzetessel, majd a litániát követően főpásztori áldással ér véget a különleges program. Várják a fiatalok jelentkezését a plébánosoknál. A Jászberényi Barátok templomában a Rózsafüzér királynője búcsút megnyitó szentmise október 4-én szombaton 17 órakor kezdődik. A szentmisét Versler Sándor tarnamérai plébános mutatja be. Október 5-én vasárnap a 10 órakor kezdődő szentmisét dr. Varga Lajos Váci segédpüspök úr celebrálja. A szentmise alatt lesz gyóntatás. Szeretettel várják a kedves híveket és zarándokokat a búcsúi ünnepségre. Október 5-én újra szentelik az 1000 éves múltra visszatekintő, megújult Szent Mihály főszékes egyházat, az ősz folyamán pedig a Veszprémi Várnegyed több épülete is megnyílik a látogatók előtt. Vezetett sétákon csodálhatjuk meg a főszékes egyházat és annak altemplomát, az érseki palota különleges termeit, a 13. századi Gizella kápolnát és a Várnegyed egyik legősibb emlékét, a Szent György kápolnát is. A Szent Mihály főszékes egyház a főegyházmegye szíve, és falaiban a mai napig ott vannak a Boldog Gizella által alapított egykori székes egyház építőkövei. A hitet tárgyi emlékekkel is szeretnénk erősíteni, a térben viszont láthatjuk őseink igyekezetét. Ennek jegyében választottuk ki a székes egyház újraszentelésének dátumát is. Október 5-én lesz, épp úgy, ahogyan 1910-ben, az akkori megújítás, átalakítás után, mondta dr. Udvardi György, veszprémi érsek. A Pannonhalmi Főapátság és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága együttműködési megállapodást kötött Olofszon Placid bencés szerzetes tárgyi és szellemi hagyatékának ápolására, feldolgozására és bemutatására. A közleményben idézték Hortobágyi Cirilt, aki kiemelte, Pannonhalma a szocializmus időszakában is működött, és 1000 éves szerzetes közösségként kötelességük bekapcsolódni a múlt feltárásába. Rámutatott, hogy a történelmi emlékezés része személyes önértelmezésünknek és önmagunk felé vezető utunknak, másfelől viszont veszélyeztetett és törékeny folyamat. Hortobágyi Ciril főapátot hallják.
Az az együttműködés, amelyet ma aláírtunk, éppen emiatt különleges. Dr. Olofszon Károly Placid atya, rendtársunk, bencés szerzetes, paptanár, tárgyi és szellemi hagyatékának ápolására, számbavételére és bemutatására irányul elsődlegesen. Placid atya életútja, munkássága és hagyatéka úgy gondolom, hogy kiemelkedő történelmi jelentőséggel bír. Hosszú élete a 20. és a 21. század tanúja, a totalitárius diktatúrák embertelenségének mementója, egyben az emberi kötelességvállalásnak és helytállásnak is a mintája. De egyszerre példázza a hívő ember számára azt is, amit Ferenc pápa így fejez ki, a szomszédunkban élő szentek. Placid atya a szerzetes közösségben, az iskolában, a gulágon, egy budai mosodában, a Szent Imre templom plébániai közösségében, a maga legtermészetesebb módján élte a szerzetesi életét. Tette azt, ami ott számára az evangéliumból fakadt. A segítő szeretet apró, de életmentő tetteivel, bencés tanári lelkületével, családjából fakadó kulturáltságával, emberi humorával és derűjével minden keresztény életszentségnek útját járta. és sokunk számára ilyen szomszédban élő szentnek bizonyul Placid atya. Az ő életpéldájának a feltárása, tudományos megismertetése, a fiatal generáció számára történő bemutatása úgy gondolom, hogy kiemelkedő tudományos feladat. Egyben kihívás a szerzetes közösségünk és az egyház számára, mert mindenkor érvényes krisztusi küldetésünkkel szembesít minket. Hadd fejezzem ki köszönetemet a Placid atya projektben résztvevő történészek, munkatársak felé, hogy elkötelezetten dolgoznak Placid atya hagyatékának feltárásán és bemutatásában, és egyszer mint felnyitják szemünket a szomszédban élő szent krisztusi példájára is. Végül hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy a Placid atya projekt legfontosabb lépéseinek megvalósítására 2026-ban kerül sor. Placid atya életútjának számos kerek évfordulójára emlékezünk, a pannonhalmi főapátságban pedig az iskola kulturális-spirituális évadát tartjuk abban az évben. A projekt lényeges fókusza az, hogy Placid atya munkásságát a részvételen alapuló bevonás modern pedagógiai eszközével vigyük közelebb, ismertessük meg a fiatalokkal. Kiemelkedő fontosságúnak tartom, amiben a Nemzeti Emlékezet Bizottsága egyébként is élen jár, hogy hidat építsünk generációk között, és hogy a történelmi kutatás eredményeit azonnal felkínáljuk az iskola világában élő és dolgozó fiatalok és tanárok számára egyaránt.
Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyház megye híreit és eseményeit megtalálják az interneten egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Bércesi András, Fekete Gábor és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
a régió sportja.
A 22. Üveghuta Kupa elnevezésű hegyi kerékpáros időfutamot október 5-én vasárnap Bükszent László és Bükszent Kereszt között rendezi meg a Kis Gaja Közhasznú Sportegyesület. Hivatalosan is megnyílt Sátoraljaújhely új attrakciója, a pumpapálya. 4 debreceni tanúszoda nyitott újra a napokban. Új defibrillátorral gazdagodott az Ózdi Sport és Élményközpont. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A 22. Üveghuta Kupa elnevezésű hegyi kerékpáros időfutamot október 5-én vasárnap Bükszent László és Bükszent Kereszt között rendezi meg a Kis Gaja Közhasznú Sportegyesület. Az országúti és mountain bike kerékpárosokat egyaránt nyerekbe szólító 5,3 kilométeres hegyi időfutamversenyt 20 egyéni és 2 páros kategóriában írták ki. A hagyományos és népszerű erőpróbára idén 150 kerékpárost fogadnak. Hivatalosan is megnyílt Sátoraljaújhely új attrakciója, a pumpapálya. A kerekező, korcsolyázó és gördeszkások számára megépített extrém pálya több nehézségi fokkal várja a sportszerelmeseit. Helyet kapott benne egy az országban még egyedülálló úgynevezett medencepálya is. Nagy Oszkárt, a kivitelező cég vezetőjét hallják.
A nyár közepén vagy a legnagyobb hőségben csináltuk a pályát. A pálya megkapta a TÜV tanúsítványt, igazából használatra teljesen alkalmas. Kék csíkkal jelöltük a gyermek és kezdőpályát, ezt egy külön szeparát nyomvonalon gyakorolhatják az azt gyakorolni vágyók, illetve a kezdők, amatőrök. A fehérrel a főnyomvonalat, ami a versenynyomvonal, akár a Pannon Kupa sorozatnak is helytadó állomásként üzemelhet majd, illetve pirossal jelöltük, itt mögöttem látható az ugratós nyomvonalat, ami inkább haladók profiknak készült pályanyom, illetve Magyarországon először itt a mögöttünk látható zölddel jelöltük, egyébként ennyi jelölésünk nem is volt még soha egy pályán, tehát ez már a negyedik. Zöld csíkkal jelöltük itt ezt a belső pult, úgynevezett medencét, ami pumpapályába itthon integrálva még nem készült el. Tehát ez Németországban, Svájcban egy külön sajátosság, általában a pályáknak. Nagyon szeretik a gyerekek meg a rolleresek. Kicsit egy ilyen skateparkos jellegű elem, hogy védőfelszerelések használta kötelező, tehát nem, hogy erősen ajánlott, hanem, hogy kifejezetten kötelező. A bukós isak az teljesen alapeleme ahhoz, hogy használjuk a pályát. Ajánlott még térdvédő, könyökvédő, igazából bármilyen olyan védőeszköz, amit jónak látunk, és ez 2-től 99 éves korig tényleg bárki használhatja, és megtalálja a saját szintjét a pályán.
A Sátoraljaújhelyi pumpapálya megnyitóján részt vett Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős államtitkár is. Beszédében hangsúlyozta, a kormányzat támogatásával egyre több olyan beruházás épül, amely a gyermekek, a fiatalok számára vonzó szabadidős időtöltést kínál.
Az egész országban az a probléma, hogy a gyerekeket is és a felnőtteket is nagyon nehéz megszólítani és rávenni arra, hogy mozogjanak. És hát most, amikor itt van ez a mobiltelefonos világ, akkor igazából azt mondhatjuk, hogy még soha ilyen nehéz nem volt elérni a gyerekeket, mert soha nem volt ilyen erős versenytárs. És nekünk az a feladatunk, hogy valahogy megszólítsuk és elérjük őket, és rávegyük őket, hogy tegyék le a mobiltelefont és mozogjanak, és ez különböző attrakciókat kell kínálni, olyan mozgásformákat, amiket élveznek. Mi nem akarjuk megmondani, hogy melyik gyerek mit mozogjon, tehát hogyha valaki mondjuk korcsolyázni, hokkizni szeret, itt van egy fantasztikus jégpálya. Ha valaki mászni szeret, itt van egy fantasztikus mászóterem. Ha valaki evezni szeret, itt van a bodrog. De vannak sokan, akik biciklizni szeretnek, és van egy lehetőség, hogy biciklizünk az emblémben, de van, akik inkább ezt a trükkös műfajt szeretik, és nekik ez óriási dolog, hogy itt a térségben most ebben az évben 3 pumpapálya is felépül, az egyik itt Sátorra jöjjön.
4 debreceni tanúszoda nyitott újra a napokban. 2-ben a lakosságnak is lehetősége van sportolni. Kalmár Róbertet, a Debreceni Sportcentrum szervezési igazgatóját hallják.
4 hónapja üzemelteti a sportcentrum a Margit téri tanúszodát is, Az előző három tanúszodát azt már korábban elkezdtük. Fontos szerepet tölt be, mert abban a régióban, ott abban a közösségben is egy hiánypótló, tehát a tócóskáti iskolások, illetve a tócóskáti lakosság is szívesen használja ezt a létesítményt. Vannak még lehetőségeink, felfutó stádiumban van értelemszerűen még ez az uszoda, van még üres kapacitás, de a kollégák is azon vannak, hogy ezek közelítsék a teljes kihasználtságot. Iskolai időben vannak nyitva ezek a tanúszodák, tehát tanítási napokon. A margitéri úszoda esetében is reggel 8 és 12 között iskolások látogatják ezt testnevelés óra keretében, aztán kora délutántól jönnek azok a foglalkozások, amiket az úszásoktatóink tartanak, de korán reggel, illetve esti órákban van lehetőség a lakosság számára is igénybe venni ezeket a létesítményeket. A négy tanúszoda a Bocskai, a Vénkárti, a Tóth Árpád és a már említett Margit téri, utóbbi kettőben van lehetőség lakossági úszásra, ez a víz mélységétől függően alakult így. Az első két tanúszoda, a Bocskai és a Vénkerti, az nem olyan mély, ott csak 110 centi a víz mélysége, és az nem alkalmas lakossági úszásra, de úszásoktatásra és egyéb rekreációs célú foglalkozások megtartására minden további nélkül. Abban a négy hónapban, amiben már üzemeltetjük a Margit térit, és már korábban elkezdtük a Tóth Árpádot, a Tóth Árpád tanúszodát üzemeltetni, abban a lakosság is egyre növekvő számban kezdte igénybe venni ezeket a létesítményeket, amit most már összevont bérlet formájában is megtehetnek, tehát aki vált például egy bérletet, az akár a Margit tériben, akár a Tóth Árpádban fel tudja ezeket az alkalmakat használni. És innentől kezdve már ezek a bérletek, illetve hát a korábban megváltott bérletek is alkalmasak lesznek erre az új funkcióra.
Most pedig Hajdú Bencét, a Debreceni Sportcentrum vezető úszásoktatóját hallják.
Azt kell mondanom, hogy hál' Istennek, ahogyan elkezdtük és amit most látunk, kellőképpen meg tudjuk tölteni minden tanúszodát, illetve a sportuszoda oktatási időkeretét, úgyhogy hát mindig elférne plusz egy és plusz egy, de helyesen is jól el tudjuk látni ezeket a tanúszodákat, úgyhogy meg vagyunk felül elégedve. Az úszás egy alapkészség, mondhatni. Én már úgy mondom, hogy egy, mint a B-jogosítvány kötelező minden gyermek számára. Nagyon fontos a növekedésben az, hogy a mindennapi ülő mozgást elősegíti, az, hogy folyamatosan mozognak a gyerkőcök, és egy felhajtó ereje van ugye a víznek, ezáltal ugye izületkímélő, mind rehabilitáció, prevenció, rekreáció sportágokra teljesen tökéletes az úszás. Minden sportnak az alapja, is szoktam mondani, minden sport alapja azért, mert minden izomcsoportot megmozgat, a légzőrendszert építi, fejleszti, úgyhogy nagyon-nagyon jó és jó elkezdi nálunk az úszást. Ugye nálunk a Díjasi Debrecen keretein belül ez a városi úszó program van, ami keretein belül a négy tanúszod, illetve a sportuszodában lehet jelentkezni. Emellett az úszó nemzet program van, de ez ugye nem mi szervezzük. Úgyhogy Debrecenben erről a kettőről itt vannak a gyógyúszások és egyéb apró foglalkozások keretein belül lehet járni.
Debrecenben a vízbiztosan és az úszó nemzet programok részeként van lehetőség megtanulni úszni. Minden tanúszodában délután 16 órától 19 óráig tartanak foglalkozásokat, amelyekre a vízbiztosan.hu weboldalon lehet regisztrálni. Fontos, hogy nem csak gyerekek, felnőttek is részt vehetnek rajta. Tavaly júniusig több mint 1000 gyerek tanult meg úszni a vízbiztosan program keretein belül, idén pedig a jelentkezők száma már meghaladta a 800 főt.
Úgy épül fel, hogy minden délután a tanúszodánkban, illetve a sportuszodában 4 órától egészen 7 óráig vannak foglalkozások. Ezek 440 perces foglalkozásokat jelentenek. Kezdőtől egészen hobbi szintű gyerekeket, felnőtteket várunk. csoportokra vannak osztva, ezt az oktatásszervezők mindig szokták jelezni, és a weboldalakon van már jelezve, hogy mikor, melyik csoportba lehet járni, illetve a vízbiztosan.hu keresztül, vagy az úszás.dsi-debrecen.hu weboldalon keresztül lehet előregisztrálni, ott az oktatásszervező felveszi a kapcsolatot az adott szülővel, és akkor utána pedig a közösen megbeszélt időpontba tud már a gyermek járni, vagy esetleg a felnőtt is tud járni. Ez nagyon fontos, hogy nem csak gyerekek számára, hanem úgy hívjuk, hogy 0-tól 99 éves korig, de tényleg mindenkit várunk nagyon sok szeretettel, aki meg akar tanulni úszni, aki akarja javítani a technikáját, vagy csak mozogni szeretne. Tavaly több mint 1000 gyerekkel foglalkoztunk egy hónapban, most azt tudom mondani, hogy egy hete kezdődött a jelentkezés, és már átléptük a 800 fő jelentkezést, és tényleg ez alapfeltétel már minden szülő számára, hogy gyermeket tanuljon meg úszni.
Hajdú Bence elárulta azt is, mennyire sikeres az Úszó Nemzet program.
Ez egy államilag támogatott program, ez arról szól, hogy van most Debrecenben például 14 intézmény, ahonnan ingyenesen járhatnak a gyermekek úszni. Ebbe 7 iskola és 7 óvoda szerepel, több mint 1300 gyermek van csak a debreceni létesítményünkbe. Ez azt jelenti, hogy az óvodások legidősebb korosztálya, akik már ballagnak, illetve az iskolások első és másodikos tanulók járhatnak 3 éven keresztül konkrétan ingyen úszni.
Végezetül Hajdú Bence elárulta azt is, idén szeretnének színesebb dolgokkal készülni.
Szeretnénk minden színesebb programokkal készülni, ezért fogunk egy komplex vízitornát is elindítani a Bocska István Általános Iskolába keddenként 3-5-től. Ez a prevenció, rehabilitáció, aqua fitness mozgásokkal fogja a kollégánk színesíteni az úszást, illetve SZAP jógával fogunk újítani a szeptember időszakban, de a Tóth Árpád gimnáziumba keddenként 3-7-től egészen 3-4-8, ez egy 60 perces foglalkozás. Úgy gondolom, hogy egy óriási, nagyon jó lehetőségünk van most Debrecenben, ezt ki kell használnunk, és minden szegmest meg kell próbálni behívni az úszodába, mert az egyik legjobb közeg. Úgy gondolom télen, nyáron, hóban, sárban.
Új defibrillátorral gazdagodott az Ózdi Sport és Élményközpont. Nagy Mennyi Péter ügyvezetőt hallják.
Az Ózdi Sport és Élményközpont mindegyik telephelyén található defibrillátor. Ezeknek a beszerzése az önkormányzathoz és az ott működő sportegyesületekhez fűződik. Mi örülünk neki, hogy ezek készenlétben vannak, és ha szükséges, akkor használni is lehet ezeket.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Hold eső, napsugár, lesz majd, aki rám talál, ki jön majd verem, a holdeső a napsugáron áll, velem ki jön tovább, túl közel a fájdalom, ha nem vagy itt, ha nem tudom, hogy rád vigyázz a szél, amerre jársz, mindig elkísér a szél, vigyázz nagyon kedvesen, jó utat, félni most nem szabad, rád vigyázz a szél, amerre jársz, mindig elkísér a szél, csak neves rám, és minden rendben van. Tudom, se le 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 Hold eső, napsugár,
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Két óra.
Hírek az